3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Drón berepülések miatt leállították a légiforgalmat a dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este, közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter. A tárcavezető szerint a drón elhárító berendezések készenlétben állnak, folyamatban van az ügy kivizsgálata. Korábban a holland védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy péntek este a hadsereg lelőtt több drónt, amelyet Falkelváros légibázisa fölött észleltek Eindhoventől mintegy 40 kilométerre. Az utóbbi hónapokban szerte Európában több alkalommal zavarták meg drónok a légi közlekedést. Szeptemberben több mint 20 orosz drón repült be a lengyel légtérbe, és 3 orosz katonai repülőgép 12 percet tartózkodott Észtország légterében. Azóta több alkalommal láttak többnyire azonosítatlan eredetű drónokat különböző európai repülőterek közelében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hibrid hadviselésnek nevezte a berepüléseket. A gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó Hallró Höflinger Debrecenben hozta létre a második legnagyobb telephelyét Németországon kívül, írja a Magyar Nemzet. A 6 milliárd forintos beruházás nyomán 100 új munkahely jön létre a városban. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. Beszédében kiemelte, hogy a cég a csúcs technológiás gyógyszeripari gépgyártás tevékenységét hozza Magyarországra, és ez az üzem lesz a második legnagyobb telephelyen Németországon kívül. A Hallró Höflinger szakmai hozzáértése és magas technológiai színvonal hozzájárul az olyan kényes és kritikusan fontos egészségügyi eszközök hibamentes gyártásához, mint az inhalátorok, az inzulintollak, a sebtapaszok sorolta. 7 városnak ítélt meg beruházási támogatást a kormány. A magyar közlönyben megjelentek szerint Edelény, Gyöngyös, Kunszentmárton, Ózd, Putnok, Sajószentpéter és Vásárosnamény valósíthat meg egyebek mellett kilátó és játszótérfejlesztést, sportcsarnok, illetve útfelújítást. A legnagyobb összeget 1 milliárd forintot Gyöngyös kapja működőképességének megőrzésére. Szintén e célból kapja a támogatást Putnok, Ózd, Kunszentmárton. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebookon közzétett videóban bejelentette, hogy Pilis Csaba is számíthat 300 millió forintra útfelújításra, ám ez a tétel a most megjelent közlönyben még nem olvasható. Közel a megállapodás a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, amely a minimálbér esetében 2 számjegyű 10-11%, a garantált bérminimum esetében 1 számjegyű 7-8% lehet, írja a pénzcentrum. A végleges döntés azonban a kormány szociális hozzájárulási adó csökkentésétől függ. A munkaadók és szakszervezetek már elfogadtak egy kompromisszumos javaslatot a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, így akár a jövő héten megszülethet a végleges megállapodás. A tárgyalások jelenlegi szakaszában mindkét fél egyeztet saját tagszervezeteivel, ezért hivatalosan még nem közöltek konkrét számokat. Indul az Advent Eurocity, most még könnyebben eljuthatunk a bécsi karácsonyi vásárba. Alig több mint 2,5 óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal, ahová óránként indulnak Eurocity vonatok, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az adventi időszak szombatjain ismét közlekedik Budapest és Bécs között az Advent Eurocity is, amelynek étkezőkocsijában az utasellátó ünnepi ételkínálattal készül. Híreink végén az időjárásról. Miközben északkeleten megszűnik a hószálingózás, és keleten határozottan csökken a felhőzet, nyugat felől a Dunántúlra egyre vastagabb felhők sodródnak. A déliesre forduló szelet reggelre nagy területen élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de az átmenetileg derült hóval fedett tájakon, elsősorban délnyugaton, ennél jóval hidegebb is lehet.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajjai László. Vasárnapi műsorunk témája: Leó pápa jövő heti első apostoli útja elé, a néciai első ökumenikus zsinat története. Az 1700 éves zsinati jubileum tervének születése. A 325. május 20-ától július 25-ig a kis-ázsiai Bitínia tartomány Nikaja, latinul Nicea városában ülésező és a nagy Konstantin császár által összehívott egyetemes püspöki összejövetel, az első ökumenikus szinódus, forma és tartalom szempontjából döntő és meghatározó az egész kereszténység számára. A néciai zsinat közös hitvallás fogalmazott meg, amelynek a 381-ben Konstantinápolyban tartott szinóduson kibővített formáját, a híres Nicea konstantinápolyi hitvallást a keresztény felekezetek döntő többsége mind a mai napig együtt vallja, és ez fogja egységbe a híveiket éppen a keresztény hit alapvető és legfontosabb tételeiben. Ferenc pápa 2024. június 28-án Szent Péter és Pál apostolok főünnepének vigilián fogadta a Vatikánban a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely első Bartolomaios pátriárka nevében meghívta a római pápát, hogy a következő évben ünnepeljék meg együtt az első egyetemes zsinat 1700 éves évfordulóját. Ferenc pápa apostoli útjának tervét utóda 14. Leó pápa azonnal magáévá tette, és így kerül sor november 27-e és 30-a közt az ökumenikus találkozóra az ősi Nikaja Nicea, mai nevén Iznik városában, ahol a pápa és a pátriárka együtt imádkoznak a Krisztus óhajtotta egységért. Minthogy nagy Konstantin császár hívta egybe, ráadásul a maga nemében az első ilyen szinódust, ezért annak megértéséhez nélkülözhetetlen előfeltétel az ő szándékának ismerete, mi motiválta ő döntéseiben, és mit remélt tőle. Nagy Konstantin császár egyházpolitikája. Konstantin az egykori Moézia, római tartomány, Nausza, vagyis a mai Szerbia Nis városában született 280 körül, akit apja, a nyugati társ császár Konstantinus Klórus halála után 306-ban a britániai provincia Eburnea, a mai York városában kiáltotta ki a légió katonái császárnak. Konstantin ettől kezdve uralmát a római birodalom egyre nagyobb részére kiterjesztette, 324-től kezdve immár egyed uralkodóként egészen a 337-ben bekövetkezett haláláig. Látta a diokleciánusi birodalom felbomlását és felismerte, hogy ennek egyik legfontosabb oka az impérium szellemi, lelki, végső soron vallási egységének a hiánya. Hiába is próbálta Diokletianus császár a Jupiter és Herkules istenségek propagálását, az éppen a római légiók által keletről behúzott izgalmas misztériumvallások felhigították az ősi római hitet, és így ebben a szinkretista vallási egyelekben egyre kevesebben hittek. Így jegyzem meg, hogy ennek a felvizezésnek persze erős mai áthallása is van. Ugyanakkor a császár látta a véres keresztényüldözés eredménytelenségét, sőt maga is tanulja lett a krisztusiak istenek közbenjárásának, amikor a Róma alá siető hadaival, bár kisebb számban voltak ellenfeleiknél, legyőzték Maxentius császár seregét azon látomásnak köszönhetően, vallja a hagyomány, amelyben a napot egy kereszt és egy XP Krisztus monogram homályosította el, csillagok szőtte felirattal, e jelben győzni fogsz. A császár a hadizászlókra ezt a jelet erősítette, és a túlerében lévő Maxentius legyőzte. Mindez 312. október 28-án történt, és a következő évben, 313-ban, Konstantin császár Licinius társ uralkodóval együtt Milánó új császári székhelyén kiadta híres türelmi rendeletét, amely a keresztények és a többi üldözött felekezet számára szabad vallásgyakorlást engedélyezett. Ettől kezdve a keresztények elismert jogi személyként nyilvános kultikus épületeket, templomokat emelhettek, visszakapták az elkobzott vagyonukat, sőt kárpótlást is nyertek az államkincstártól, papjai pedig felmentést kaptak a katonai szolgálat alól. Tekintve, hogy a keresztények a 4. század elején a birodalom lakosságának mindössze 15-20%-át adták, sőt, nyugaton még ennél is kevesebbet, így érezhető volt, hogy Konstantin császár egyfajta pozitív diszkriminációval illette a korábban oly hevesen üldözött krisztusiakat. Ugyanakkor az uralkodó józanul nem tette meg a kereszténységet államvallásnak, mert a császári adminisztráció, köztük maga a nagytekintélyű római szenátus, döntő többsége még a maga módján ugyan hiteltelenül, de még pogány volt. A kereszténységet csak 3/4 évszázaddal később első Theodosius császár tette államvallásá a 380-ban kelt tesszalonikai rendeletével. Konstantin császár új korszakot nyitott a kereszténység történetében, és megtérése messze többet jelentett az üldözések megszűnésével. Konstantin császár elődei a birodalmuk egységét éppen a keresztények elnyomásával próbálták megteremteni, mert abban akadályt láttak, hiszen a keresztényeket a fennálló rend ellenségeinek tartották. Innét érthető a konstantini fordulat merészsége, aki pedig épp erre a vallási kisebbségre, mint fundamentumra építette a birodalom új egységét. Konstantin elsőrangú stratéga volt, aki a kereszténységben azt az összekötő cementáló anyagot látta, amit a maga módján a birodalmat egybetartó politikai tényezővé akar tenni. Amíg a kereszténység a türelmi rendeletnek, a szabad vallásgyakorlatnak őszintén örülhetett, addig a politikai eszközé tétel lehetőségével is számolniuk kellett, épp úgy, mint egykor Izrael népének saját királyaival szemben. Konstantin császárnak azonban hamar tapasztalnia kellett, hogy a kereszténység még nem kész erre az egybetartó feladatra. Alig 300 éves addigi története során jó részt a túlélésért küzdött, pedig a külső fenyegetésekkel szemben legalább olyan nagy kívások születtek belülről is. Krisztus egyháza úgy tekintett magára, mint Isten művére, azaz saját megváltottságára, aminek legkorábbi írásos összegzését Pál hagyja ránk első korintusi levelében. Így, elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért, amint az írás is mondja. Eltemették, és harmadnapra föltámadt. Ez is az írás szerint. Megjelent Péternek, aztán a 12-nek. Ezt a hitet kellett egyre világosabban megerősítenie saját soraiban, ugyanakkor tisztáznia kellett önmaga viszonyát saját törzsökével, Izrael népével, hiszen abból nőtt ki, másfelől pedig választ kellett adnia az őt körülvevő pogány világnak, hogy miben állhat a kapcsolatuk, hiszen ő hozzá kapott küldetést. három óriási kihívás, amivel az ókeresztény egyházak szembe kellett néznie. Ezek a kihívások nem morális kérdések voltak, hanem egy szükséges önértelmezési folyamat részét alkották. A korai egyház tisztázta, hogy igény tart ugyan Mózes prófitai örökségére, az ígéretekre, de a rituális törvények nélkül. A pogány világnak pedig azt üzente, hogy igény tart Platón örökségére, tehát a filozófiai gondolkodásra, de vallásilag nem kér a politeizmusból. A legnehezebb dolog azonban saját soraiban akadt, mert az egészre figyelő arányosság helyett némely elhajlás, azaz eretnekség, vagy Krisztus emberségét értékelte le egészen a puszta látszat szintjére, ők a doketisták, vagy éppen túl nagy jelentőséget tulajdonítottak neki, mint ahogy az alexandriai Arius presbiter tette, aki Krisztust némi sajátossággal, de csak valóságos embernek tartotta, tagadva isteni eredetét. És éppen ez volt az a kérdés, amely a IV. Század elején vihart kavart és megosztottságot szült az egyház életében. A kereszténység az igazi tan, pontosabban az egyedül üdvözítő igaztan hirdetésének az igényével lépett fel. Ráadásul nem csak vállalta a megmérettetést filozófiai síkon, hanem saját teológiai tételeit meg is fogalmazta a filozófia nyelvén, amivel lehetővé tette a filozófiai párbeszédet. Ez új volt az ókori iskolák számára, mert a korabeli vallások nem léptek fel a filozófiai érvelés igényével, hiszen a zsidóságot kivéve egyik sem jelentkezett kizárólagos módon, hanem a számos vallás egymás mellett, sokszor egymás variánsaként, akár átjárható módon jelent meg. Ebből adódott, hogy amilyen könnyű volt egy valláshoz csatlakozni, olyan könnyű is volt kilépni belőle. Ez az átjárhatóság, mai szóval relativizmus, eredményezte szükségképpen, hogy a vallás, a religió egyre inkább elvesztette hajdanvolt elkötelező erejét. Konstantin császárt, akinek komolyabb filozófiai és teológiai képzettsége nem volt, kényelmetlenül érintette a keresztények civakodása, ezért megpróbált rendet teremteni, mégpedig a maga császári tekintélyével. Ráadásul inkább ő maga szorult volna vallási támaszra semmint, hogy a keresztény ortodox hitigasság fölött örködjék. Udvari teológiai tanácsadói pedig maguk is a kihívó Arius óvatos követői voltak, mint ahogy a császár udvar Nikomédia és a szentföldi Cezária Eusebius püspökei. Maga a császár 325 elején arra készült, hogy a Szentföldre utazzon, és hogy ott a Jordán folyóban megkeresztelkedjék. Ám tervét lemondta, és legfőbb támaszát, a hispániai Cordova püspökét, a tehetséges és tekintélyes Hoziost küldte Alexandriába, ahol a vita kipattant. Hoziosz püspök az Alexandriában és az Antiókiában tartott két helyi zsinaton hiába is ítélte el Arius tanítását, őt magát ki is közösítve, a keleti egyházak püspökei továbbra is megosztottak maradtak, és úgy döntött a császár, hogy saját tekintélye súlyával hívja egybe a zsinatot. Először Ankürába, a mai Ankarába tervezte, de aztán Nikaja, Nicea mellett döntött, mert annak fekvése és éghajlata kedvező volt Ankyránál, másrészt közele volt az akkori császári székhely Nikomédiához, ahonnét közvetlen közelről figyelhette a zsinat menetét. A császár nagylelkűen a nyári palotáját rendezte be a püspökök gyűlésére, ám az összegyűlt főpásztorok kevéssé ismerték a pompát, annál inkább a nélkülözést és az üldöztetést. Közülük sokan személyesen átélték a Diokleciánus és Maximianus császárok keresztény üldözését, amikor elkoboztak az egyházi iratokat, épületeiket lefoglalták, templomaikat lerombolták, sokszor felgyújtották azokat, sok papot letartóztattak és megkínoztak. Az egykor üldözött püspökök közül többen részt vettek a zsinaton, köztük például az a felső tébai Paphnutius püspök, Remete Szent Antal egykori tanítványa, aki a kínzása során jobb szemét elveszítette, bal lábára pedig sánta lett, majd száműzték, mert kereszténynek vallotta magát. Több püspök nem tudta használni az ujjait a tüzes kínzások miatt. Egy ókori szerző megjegyezte, hogy a zsinatra egybegyűltek inkább egy mártír seregre hasonlítottak. Ez a közös szenvedés egybe is terelte őket. Egyetemesnek, ökumenikusnak nevezheti a zsinat, mert az akkor belakott, vagyis oikomenosz világ egészére kiterjedt. Mintegy 220-250 püspök vett részt rajta, nagyjából az egész kelet, még az idős és beteg Szilveszter pápa két követén és az említett hispániai hoziósz-kordubai püspökön túl csak 4-5 további nyugati püspök volt jelen. Május 20-án Konstantin császár nyitotta meg latin nyelvi beszédével a szinódust, amelyben arra kérte a püspököket, hogy állítsák helyre az egyházban a békét és az egységet, majd az imperátor elhagyta Nékaját és visszavonult Nikomédiába. A püspökök hitvallást, szimbolont fogalmaztak meg, amely, ahogy a görög szó maga mondja, összevetést, összehasonlítás jelent, egyfajta zsinór mértéket, amihez az egyes hívő saját hitét igazítja. Valójában a cezáriai Eusébiusz által előterjesztett cezáriai keresztségi hitvallás szolgált alapként a pisteuomen, hiszünk kezdőszóval, amely követi az Úr imádságának többes számát, mi atyánk. Amikor a keresztény egyedül imádkozik, és ha egyedül megbajja a hitét, valójában mindig az egyház egész közösségének az imájában vesz részt, és az egész egyházzal együtt vallja meg a közös hitet, mint ahogy az ősi keresztelési szertartást mind a mai napig végezzük. Hisztek-e? Kérdés áll, amire a válasz mindig hiszünk. A néciai hitvallást az Árius hirdette tévedésekkel szemben fogalmazta meg saját közös álláspontját, így az valójában szent háromságos keretben krisztológiai vallomás. A tanácskozás kezdetén szükségét látták, hogy valaki érthetően ismertesse Árius álláspontját. Mivel ő nem volt püspök, csak presbiter, így nem vehetett részt a püspöki tanácskozáson, helyette barátja, nikomédiai Eusébiusz fejtette ki nézeteit, vagyis hogy a fiút nem tartja egyenlőnek az atyával, sem pedig örökké valónak, aminek hallatára zsinati atyák a lehető leghevesebben tiltakoztak. Az ősi cezáriai keresztelési hitvallásba bevették, hogy a fiú, akit kezdettől fogva imádunk, egy lényegű, homoousios az atyával, így tehát nem teremtmény. A hitvalláshoz anatémákat, kiközösítési záradékokat fűztek a püspökök, elítélve azokat, akik a fiút akár metafizikai, akár morális értelemben kisebbnek tartják az atyánál és a teremtmények közé sorolnák. Szinte csodával határos az az egyetértés a zsinatot megelőző egyenletlensége után, amelynek jegyében a jelenlévő legalább 220 püspök közül, akinek a neveit ismerjük, kettő kivételével mindenki aláírta a hitvallást. Az a két líbiai püspök, aki nem írta alá a végzést, ők sem az egylényegű kifejezést tagadták, hanem az egyik kánon nem tetszett nekik, mert őket szerintük jogtalanul az alexandriai pátriárka fennhatósága alá sorolták. A néciai hitvalláshoz 20 kánunt rendszabályt csatoltak, ezek egyike a húsvét dátumát szabályozta, elrendelve, hogy azt a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnapra rögzítsék, kiszámítását és kiirdetését pedig Alexandria püspökére bízták. Szabályozták a püspök szentelés módját, ha lehet, az egyháztartomány minden, de legalább 3 püspöke szenteljen vegyen részt rajta, továbbá a püspökök saját püspöki székükről nem mehetnek át másikra, és a tartományi metropolita püspöknek vétójogot adtak a területére kinevezett püspökök esetében. Ezek a zsinati döntések elősegítették a hatalom központosítását a metropoliták esetében, amelyekkel Róma, Alexandria és Antiókia rendelkezett. Konstantin császár a zsinat hitvallását birodalmi törvényként hirdette ki, Árius pedig száműzte. Ennek érvényt is szereztek a birodalmon belül, de az új germán barbár törzsek, így az észak-afrikai vandálok, a keleti és nyugati gótok, még végül a helyükre érkező longobárdok, bár keresztények lettek, de az ariánus hitet vették fel, amellyel a császársággal szemben akarták függetlenségüket biztosítani. Így vagy úgy, végül minden folyó a Tiberisbe és a Márvány tengerbe, Rómába és Bizáncba ömlött, és így a mediterrán kereszténység világa együtt vallotta és vallja mind a mai napig a Nécia konstantinápolyi hitvallást. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Thank you. Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallják.
Soha nem gondolta volna, hogy egyszer vadászok közé keveredik. Talán most sem került volna sor rá, ha nem történik olyan korán a meghívás. Hónapokkal a rendezvény előtt szólt egy ismerőse, hogy lesz ez a vadász ünnep, és kellene egy ökumenikus istentiszteletet tartani. Elvállalná-e a katolikus felét? Messze volt még a rendezvény, és egyébként is nem olyan régen mondott nemet valamire ugyanennek az ismerősének. Így tehát elvállalta. Rendben van, ott lesz a megadott napon a szálló teraszán. Teltek múltak a hetek, talán hónapok szaladtak el, és a meghívó ismerős kezdte sürgetni a készületet, valahogyan egyeztetni kellene már, milyen is legyen az az istentisztelet. A lelkész hallott már vadászmiséről, meg vadászati rendezvények alkalmával bemutatott Hubertusmiséről, de valahogyan nem tetszett neki a dolog. Szabad-e ebben a közegben a vadászat ösztönös és kiművelt tevékenységét megáldani és megszentelni bármilyen imádsággal is? Forgatta magában a gondolatot, miközben a napok vészesen fogytak. Kétségeit az sem oldotta, hogy időközben észlelte, több olyan pap ismerőse van, akik miséztek vadászati ünnep alkalmával. Végül elérkezett a hajnal, amikor útra kellett kelni, hogy kis előbeszélgetés után megegyezzen a református lelkésszel az Isten tisztelet menetében. Máinka fölött vágtak át a bükkön. Kora reggel a felkelő nap csak súrolta a hegyek szikláit, még nem emelkedett a fák lombkoronája fölé, a kocsiban már elkelt a fűtés fenn a hegyek között. Amikor odaértek a szálló bejáratához, a tó fölötti placra az utolsó pillanatban voltak. Sok vadász megérkezett addigra az ország minden tájáról, elegáns, barnászöld formaruhában. Mit is kell ebben a helyzetben tennie egy papnak? Megérkezik egy elegáns hotel recepciójára, papi öltönye kiri a többi uniformis közül, mégsem tehet úgy, mintha csak éppen erre járna. Mindegy, majd lesz valahogy, szólt a másik lelkész, gyerünk, és üljünk be az első sorba, hiszen nekünk itt ma feladatunk van. Jóformán meg sem indultak, tétovasságuk első pillanataiban azonnal melléjük szegődött egy vadászrendező, és a lehető legudvariasabban köszönt, és már ajánlkozott is, hogy a helyükre kíséri őket. Alig léptek néhányat, hamar kijutottak a kertbe, ahol a rendezvény éppen a himnusszal elkezdődött. Lassan jutottak el a helyükre, nem voltak biztosak, hogy ebben a társaságban nincs-e valami külön szokás vagy köszönésforma, amit nem szabad elvéteniük. Nem volt. Legalábbis nem derült ki. A szálló udvara valóban gyönyörű, és mintha csak e napra a vadász ünnepre készítették volna az elmúlt évtizedek során. Jóval a tengerszint felett, körben a hegyek karéja fogja össze azt a kis tisztást, amin a szálló épült. A kert szélén az erdő lóg be a portára, és az első fák mögött néha elzörög egy-egy kirándulókkal zsúfolt vonat. Az udvaron állították fel az emelvényt, ahol a fővadászok, a polgármester és az ilyenkor elmaradhatatlan szakmai előkelőségek állva hallgatták a köszöntéseket. A díjak átadásánál a kitüntetettek Odaléptek a sorfalhoz, hogy kézfogással fogadják a gratulációt. A végén szünetet tartottak. A házigazda felkonferálta az eseményeket, műsorszerűen rakta össze a valóságot. A lelkész azonban érezte, hogy valami hiba történik, amikor a konferencié azzal konferálta le a műsor első részét, hogy most egy kis szünet következik, és a második részt pár perc múlva folytatják az istentisztelettel. Addig nézzenek körbe a sátraknál kirakott tárgyak között. Pillanatok alatt eltűnt mindenki a széksorokból, és minden vendég kisebb-nagyobb csoportokban leállt beszélgetni, mások valóban a kirakodó sátrak között kezdtek bóklászni. Lassan a hangfalakból pedig előbb tétován, aztán egyre bátrabban megszólalt a zene. A rendezvények szüneteiben a legszörnyűbb zenék vannak, állapították meg a lelkésszel a pódium sarkánál, amire nem sokára föllépnek, hogy néhány percig hirdessék az igét. Sehogy sem akar szűnni a zaj, pedig a műsorvezető elmondta néhányszor, hogy most már üljenek vissza a helyükre, mert kezdődik az istentisztelet. Végül a két pap úgy döntött, nem várják meg a csendet, hanem nekifognak. Az Úr legyen veletek, kezdte érces hangon a katolikus lelkész, majd megszólította a sokaságot. Belemondta a mikrofonba, hogy ők is sokat töprengtek azon, hogy mit keresnek itt. De aztán a Biblia segített helyére tenni a dolgot. Hallgassák csak! És ezzel átadta kollégájának a szót, aki elolvasta a teremtés történetből az állatok és az ember teremtését. És a prédikáció alatt döbbent rá maga is arra, hogy az emberek egyszer csak elcsendesednek, és kezdenek visszasétálni a helyükre. Kölcsönösen meglepték egymást az igehirdetők és a vadászok. Ezek csodálkoztak a hallott igéken, a lelkipásztorok pedig azon, ahogyan fogadták azt. Szent Péter érezhetett hasonlót pünköstkor.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallották.
Mindenütt a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én. De kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet sosem. A szeretet átvisz az életed, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet, ő ki mindent elhordoz, csak kell sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen,
mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el, sosem tudod, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet Isten téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér, ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, ha ragal a szeretet, megtalál bárhol is legyél. Nyisd ki a szíved és bízz benne, ne félj, megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled. Sosem tudod, a szeretet az átvisz az életet, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet az nem fogy el sosem, mert ez a szeretet, ez átvisz az életen, mindent elhisz, mindent remél, a szeretet mindennél többet ér. Ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egy órai hírek után cseperedő műsorunkban az idegrendszeri éretlenségről beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal az adás szerkesztője Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Ezúttal dr. Bohács Krisztinával, a GEM tanulási központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Krisztus kereszt az erdőn címmel Tikovics Ernő szakrális kisemlékeinkkel foglalkozó műsora. Mai adásunkban a Gerecse legmagasabb pontján, a Nagygetén 25 éve állított kereszt megújulásáról hallanak. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Mocsné Bálint Enikő meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadóval, a policisztás ovárium szindrómáról beszélget Száz Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Karkus István, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Testvéreim, adjunk hálát az Atyaistennek, hogy világosságával elárasztott és választottai közé jóságosan felvett minket. Kiragadott a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett fia országában, akinek vérontása megváltást és bűnbocsánatot szerzett nekünk. Olvasom a Kolosszeiekhez írt levélben. Krisztus az élet királya. Én vagyok az élet. Miként az Atya birtokolja az életet, úgy ajándékozta fiának, hogy neki is élete legyen. Az életnek benne és általa van értelme. Minden szent áldozásban elragad minket egy-egy újabb hulláma annak az isteni életnek, amely Krisztusból árad, amely átjár minket és létünket lépésről lépésre közelebb viszi a beteljesüléshez. Minden szent áldozás esemény nagyobb, mint bármi más, ami velünk történik. Igen, napunk egyetlen igazán jelentős eseménye. A szent áldozás az ember legvégső igénye a megtestesült Isten felé, a határtalan szeretet felé. Egy vidám, boldogító igen hívő ajkáról. Áldalak, Uram! A lelkem oly mélység, amelyben folyton felvetődnek a dicséret és dicsőség hullámgyűrűi. Dicsérlek és köszönöm, hogy oly tökéletes és gazdag vagy, s úgy tudsz adni, hogy nem fogysz ki soha. Örömöm telik alkotásaidban, teremtésedben, ajándékaidban, kegyelmeidben, művészetedben és műveidben. Örömöm telik, hogy hozzád tartozom, vonzol engem, te a nap, a porszemet. De a vonzás bennem a hozzátartozás győzelmes öntudatában hűséggé és örömmé válik. Dicsőségedre akarok válni, s szeretném, ha mindnyájan dicsérnénk és dicsőítenénk téged.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,